Efézus 5. részének első 17 verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, hozzuk eléd a mi szívünket, mint közösség, mint a te gyermekeid, mint a világosság gyermekei. És hálaadás van a szívünkben a te fiad, az Úr Jézus Krisztus miatt, és érte, és köszönjük azt, hogy a veled való találkozás, a veled való kapcsolat csak is rajta állt. Köszönjük azt, hogy az ő vér árán megváltottál bennünket, és köszönjük azt, hogy feltámasztottad őt a halálból, és segíts nekünk látni azt napról napra, és így ma is, hogy mindezért, amit te tettél, nem amit mi tettünk, imádunk téged, és ezek az énekek is azért szólhatnak a mi szívünkből, mert te méltó vagy rá. Te méltó vagy minden szóra, ami téged dicsér, és kérlek azért, hogy lehessenek ezek az énekek, amiket éneklünk, imádság a mi szívünkbe. Köszönjük azt, hogy találkozhatunk ma veled, köszönjük azt, hogy te tanítani akarsz bennünket, te formálni akarsz bennünket, hogy valóban szentek legyünk, és imádkozunk azért, Urunk, hogy ne hagyd, hogy lusta hallgatók legyünk, hanem tudjuk a mi szívünkbe forgatni a te igéidet, a te gondolataidat. Kérlek azért, hogy áld meg Gábort, amikor a te igédet szólja, és áld meg bennünket is, hogy jó földbe hullhasson a te szavad, hogy gyümölcsözhessen, és valóban a te nagy kegyelmed ne csak itt a gyülekezetben virágozhasson, hanem a gyülekezetünkön kívül is. Kérlek azért, hogy így áld meg a mi alkalmunkat most, áld meg a serdülő alkalmat, a gyerek alkalmakat is, te legyél közöttünk, te építs fel bennünket egy egységes gyülekezetté. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek. Sajnos csak egyedül jöttem, Kriszti tegnap elkezdett beteg lenni, úgyhogy ma már beteg is lett. Úgyhogy sajnos ő nem tudott eljönni. És reggel, amikor ébresztett a telefonom, akkor hát van rajta egy csodálatos funkció, amit szerintem sokan ismernek, a Sundi gomb, amit ha megnyomunk, akkor általában 5 percet még kapunk az alváshoz. És hát én nagyon szeretem ezt a gombot, illetve egy időben nagyon szerettem ezt a gombot, és rendszeresen azt csináltam, hogy benyomtam, aludtam még egy picit, ébresztett, benyomtam, hát és ezt, hogyha 6-szor, 7-szer eljátsz az ember, akkor akár fél órát is tud úgy, hát aludni nem, hanem inkább vergődni még ott az ágyban. Az ember nagyon szeret aludni, az az igazság. Az ember nagyon szeret testileg aludni, de az az igazság, hogy lelkileg is nagyon szeretünk aludni. És azt látom, hogy a kereszténység egyre jobban alszik mostanság. Egyre jobban elkezd aludni és álomba merülni. Eljönnek vasárnap a templomba, akkor fölébrednek, aztán benyomják a szundigombot, vagy benyomjuk a szundigombot, és mint a hétköznapokban úgy végig alusszuk tulajdonképpen. Nem látszódik meg az igének a hatása a mi életünkben. És ezen ne botránkozzunk meg, hogy én most ilyet mondok, hanem inkább gondolkozunk el azon, hogy vajon én alszom-e? Vajon rám jellemző-e az, hogy én alszom? Kicsit alázatosan álljunk ehhez a dologhoz, és nem mondjuk ki rögtön azt magunkról, hogy hát én biztos, hogy nem alszom, mert én mindig járok a templomba, hanem álljunk egy kicsit alázatosan ehhez a kérdéshez, úgy, ahogyan a Zsoltár író is, az ő szavait hagy idézzem, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet. Próbáld meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton. Legyen bennünk ilyen alázat most ezen a vasárnapon, ezen az alkalmon, hogy feltesszük a kérdést Istennek, hogy Uram, vajon nem járok-e rossz úton? Vajon nincsen-e olyan terület az életemben, amit ne adtam volna át, vagy ahol elaludtam esetleg? De térjünk át az Efézusi levélre. Pál apostol a leveleit általában úgy írja meg, hogy először elmond egy bizonyságtételt, elmondja, hogy mit tett Jézus a keresztényekért, és utána áttér arra, hogy a keresztényeknek mi a feladata, vagy mit kéne tenni a keresztényeknek. És hát húsvétkor nem volt olyan messze, úgyhogy biztosan emlékszünk rá, hogy akkor átvettük, hogy Jézus mit tett értünk. És most, hogy a húsvét elmúlt, most megnézhetjük azt, hogy mi az, amit mi tehetünk. Mi a mi feladatunk, mi a keresztényeknek a feladata. És ehhez egy kis segítséget is ad Pál, elmond négy tulajdonságot a keresztényekről, hogy ilyennek kellene lenni a keresztényeknek. Az egyik ilyen tulajdonság Isten követője, a másik szent, világosság gyermeke és bölcs az időfelhasználásának a tekintetében. És annak érdekében meg fogjuk ezeket a területeket nézni, hogy nem elaludtunk el valamelyikben. Nem fogunk mindegyikről nagyon sokat beszélni, valamelyikről nagyon sokat, valamelyikről meg csak egy-egy mondatot fogok említeni. Azt írja, úgy kezdi ezt a részt Pál, hogy legyetek tehát Isten követői. Úgy is lehet fordítani, hogy legyetek Isten utánzói. Amit ő tesz, ami ő rá jellemző, az legyen rátok is jellemző. De mi az, amiben Istent lehetne követni? Mi az, amiben hasonlítsunk őre? Hát az, ami rá a leginkább jellemző, vagy abban, ami rá a leginkább jellemző, ahogyan őt magát is hívja, hogy ő a szeretet. Ő maga a szeretet. A szeretetét kellene, hogy leutánozzunk, ahogyan ő szeret, úgy kellene nekünk is szeretnünk. Azt írja, éljünk és járjunk a szeretetben. De hogyan tudunk ebben járni? Hogyan tudjuk leutánozni Istent, vagy Jézust? Hát úgy, hogy megnézzük, hogy ő hogyan szeret minket. És ugye említettem húsvétot, könnyű visszaemlékezni, hogy Jézus hogyan szeretett minket. Könnyű arra a szeretetre visszaemlékezni, ami nem önmagát tartja fontosnak, ami nem a saját maga hasznát keresi, hanem a másokét. Ami nem magáról gondolkozik, és nem magával van elfoglalva, hanem a másikkal. Isten annak ellenére szeret minket, hogy mi emberek nem szeretjük őt. Isten annak ellenére szereti az embert, hogy mi ellene vagyunk, vagy vannak, akik ellene vannak. Isten annak ellenére szereti az embert, hogy hozzá képest mi csak egy kis porszemek vagyunk, vagy azok se. Isten annak ellenére szereti az embert, hogy ismeri minden egyes gondolatainkat. legyen az rossz vagy jó. Isten annak ellenére szeret, hogy én néha-néha ellene fordulok. Annyira szeret, hogy elküldte az ő fiát, és halálba adta az én bűneimért. Mindezek ellenére ennyire szeret engem. És hogyha azt mondjuk, hogy le kéne utánozni Istent, akkor azt látjuk, hogy ránk is ez kéne, hogy jellemző legyen. Hogy úgy szeretünk, ahogyan Isten. Hogy ezt a szeretetet utánozzuk le. Hogy annak ellenére szeretem a másikat, hogy ő nem szeret engem. Hogy annak ellenére szeretem a másikat, hogy ő másképp gondolkozik. Hogy annak ellenére szeretem a másikat, hogy milyen anyagi, családi vagy társadalmi háttérből jön. Hogy annak ellenére szeretem a másikat, hogy esetleg már tett ellenem valamit. Akár még a politikától is függetlenül is szeretnem kéne a másikat. Vajon így szeretjük-e a másikat? Vajon feltétel nélküli szeretet van-e bennünk? Krisztusi szeretet van bennünk, vagy inkább emberi szeretet? Adok egy kis segítséget hozzá, illetve Jézus ad hozzá egy kis segítséget. Azt mondja, hogy mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is. Ha válogatunk abban, hogy kit szeretünk, akkor nem vagyunk különbek a vámszedőknél, akkor nem vagyunk különbek a bűnösöknél. Akkor emberi szeretet van bennünk. A szeretet az ember szereti, és a bűnt elítéli, és nem ítéli együtt el az embert vele együtt. Feltétel nélküli szeretet van bennem, vagy megválogatom azt, hogy kit szeretek. Feltétel nélküli szeretet van bennem, vagy esetleg alszom ezen a területen. Ha őszinték akarunk lenni, akkor ezen a területen sokszor elbukunk, vagy elalszunk. Én mindenképpen 2 hete jegyezte meg a Kriszti, hogy egyre bunkóbban viselkedek a vezetés közben. Mert vannak olyan autómárkák, vagy inkább úgy mondhatom, hogy sötétített ablakú, fekete nagy autók, amiket nem szívesen engedek be. De ha így teszek, akkor igazából ugyanazt teszem, mint az emberek, a bűnösök. Nem különb a szeretetem. Ez persze csak egy kis példa, de az életünk területén azért van sok más is. Szinte lehetetlennek tűnő dolgot kér az Isten tőlünk. Úgy szeretni a másikat, hogy ahogyan ő szeret, szinte lehetetlennek tűnik. És akkor tényleg lehetetlen, hogyha az Isten szeretete nincsen bennünk. Akkor tényleg lehetetlen, hogyha az Isten szeretetével nap mint nap nem találkozunk. Hogyha nap mint nap nem értékeljük, ha nem vizsgáljuk meg, ha nem örülünk annak, akkor az tényleg lehetetlennek tűnik. Ha Isten szeretete nincsen így bennünk, akkor lehetetlen dolognak tűnik, akkor aludni tudunk ezen a területen. Isten azt szeretné, hogy az ő szeretetét közvetítsük ebbe a világba, ebbe az országba, a családba, a munkahelyen, otthon. Azt szeretné, hogy ebben is különbözzünk a világtól. Isten utánzói vagyunk? Vagy esetleg alszunk ezen a területen? Ha alszunk, akkor szól nekünk a figyelmeztetés, hogy ébredj fel, aki alszol. Ébresztő. Nem utánzod az Istent. Ébresztő. Szeretetlenül viselkedsz. Amikor készültem, én már ennél a pontnál is leizzadtam, de Pál még tovább megy, és a második tulajdonság, amivel illeti a keresztényeket, az, hogy szentek. Az, hogy szentek, és szentül kellene, hogy éljenek. Akik szentek, azok, jól tudjuk, hogy el vannak különítve arra, hogy bemehessenek az Isten országába. Viszont A szenteknek törekedniük kell arra, hogy ne csak úgy hívják őket, hogy szentek, hanem úgy is éljenek, mint akik valóban azok. Márpedig akik szentek, azokhoz nem illik az, hogy paráználkodjanak, vagy nyerészkedjenek. Valószínűleg Pál azért írta ezeket, mert ez talán az embereknek a fő bűne, vagy leginkább jellemző rájuk, azért is, mert bűn. De valószínűleg azért is írhatta, mert ez teljesen ellentéte annak, hogy szeretjük a másikat. Ez teljesen szembe megy azzal, hogy én szeretem a másikat. Hiszen én akarok örömben részesülni, én vagyok a fontos, én vagyok az értékes, átgázolva a másikon, másik érzéseivel, nem törődve, az a lényeg, hogy nekem jó legyen. Erkölcstelenül hasznot húzok igazából az én javamra, saját magam javára. Akár azzal, hogy olyan tartalmú képeket vagy videókat nézek. Hol van ez a szeretettől? Hol van ez az őszinte szeretettől? De azon is elgondolkozhatunk, hogy más területeken hogyan használjuk ki az embereket a kapcsolatainkban. Barátokat, családot, vagy a munkahelyen a kollégákat, vagy az iskolában az iskolatársakat. Vajon a kapcsolatainkban csak én vagyok a fontos? Az a lényeg, hogy én megnyugodjak, hogy az én érzéseim, mert ki tudjam fejezni, hogy el tudjam mondani, ami bennem van, vagy a másik is számít. Az is számít, hogy ő is el tudja mondani. De Pál nem áll meg itt sem, hanem azt mondja, hogy a szentekhez az illik, hogy ne trágárul beszéljenek, hanem inkább a hálaadás. Azt írja a Károlyban, hogy sem undokság, sem bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek. Amit olvastunk ott meg, ostoba beszéd, vagy kétértelműség. A szentekhez nem illenek ezek a dolgok. A szentek a szájukkal is az Isten szeretetét kellene, hogy közvetítsék. A szenteknek nem hidakat kellene felégetni a beszédükkel, hanem hidakat kéne építeni egymás között, hogy arra a másik ember rálépve Istenhez tudjon menni. A beszédünknek Isten szeretetét kéne, hogy közvetítse a világba. Ezért mondja az apostol, hogy inkább a hálaadás lenne illő hozzánk. Mert a hálaadás az nem magával van elfoglalva, hanem a másikkal, a másikat helyezi előtérbe. A hálaadás az Isten dicsőítéséhez, dicsőségéhez vezet. De persze, ahogyan a hálaadás, úgy a mocsok is, a mocsoknak is egy a forrása, mégpedig a szívünk. Igazából az a kérdés, hogy mivel van tele a szívünk. Istennel van tele a szívünk, vagy minden mással? Istennel van tele, vagy világi javakkal, vagy jóléttel? Istennel van tele, vagy függőségekkel? Istennel van tele, vagy esetleg jó keresztényként a sok-sok szolgálattal? Istennel van tele, vagy feladatokkal, projektekkel, bánattal, szomorúsággal? Mivel van tele a mi szívünk, Istennel, vagy bármi mással? Ha nem Istennel van tele, akkor ne csodálkozunk azon, hogy nem tudunk hasonlítani az Istenhez, hogy nem élünk szentül. Mert a szívünkből indul ki minden élet. Ezért szól ez az ébresztő óra, ezért figyelmeztet az ige, hogy ébresztő, kelj fel, aki alszol, ébresztő, elaludtál, nem szentekhez méltó módon viselkedsz az életben. Ébresztő, a szíved helyén, vagy a szívedben az Isten helyén valami más van. Ébresztő, kelj fel, aki alszol. Mi, akik egykor a sötétség gyermekei voltunk, és Jézus vére árán a világosság gyermekei lettünk, nekünk nem az a feladatunk, hogy sütessük a hasunkat a napban, a világosságban, hanem az a feladatunk, hogy járjunk abban. A bicikli addig megy, amíg hajtják. Erő kell hozzá, energia kell hozzá, hogy menjen a bicikli. A világosságban járás ugyanilyen erőt és energiát igényel. Vele kell fektetnünk energiát. Tekernünk kell az Istennel való kapcsolatért, az Istennel való élő kapcsolatért. Tartani kell az Atyával a kapcsolatot minden nap. Küzdenünk kell a szeretetlenség, a szexuális vágyak, az egymás kihasználása ellen, de még a beszédünk ellen is. Erőt és energiát kell belefektetni. A virágosságra nem csak kikerülni kell, hanem járni is benne. Az Istennel való élő kapcsolatért meg kell dolgoznunk nap mint nap. És ha ezekért, vagy ha megdolgozunk érte, akkor megjelennek nálunk a világosság gyümölcsei, amire azt mondja, hogy csupa jóság, igazság és egyenesség. Teljesen ellentéte a másiknak. Vannak-e nálunk gyümölcsök? Vannak-e a mi életünkben gyümölcsök? Járunk-e a világosságban, vagy esetleg csak sütetjük a hasunkat? Ha utóbbi, akkor ismét szól a figyelmeztetés, hogy ébredj fel, aki alszol. Ébresztő. Neked a világosságban kéne járnod. Ébredj fel, aki alszol. Hányszor hallottunk már olyan balesetről, ami azért történt meg, mert valaki elaludt a volánnál. Hányszor hallottunk olyan balesetről is, ami nem csak a sofőrnek az életét követelte, hanem másokét is. Az alvás az végzetes lehet. Pál úgy fogalmazza, hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Pál ezt a levelet, és különösen ezt a részt, ezt nem a pogányoknak írta. Ezt nem a nem hívőknek írta. Ezt templomban járó, igét hallgató gyülekezetnek szánta. Olyanoknak, akik vasárnaponként elmennek a templomba, hallják az ő igéjét, viszont elalszanak. Az alvás végzetes lehet. Elsősorban a mi számunkra, másodszorban a többiek, vagy a világ számára is végzetes lehet. Hiszen mennyire el tudja távolítani az a keresztény ember, aki nem cselekszi az Istennek az akaratát, a nem keresztényeket azzal, hogy úgy viselkedik. Hogy nem szentekhez méltó módon viselkedik, hogy szeretetlenül viselkedik. Az alvás végzetes lehet. De nem arról van szó, hogy ha elbukunk, akkor kész vége, hiszen van pártfogónk az Atyánál. És nem is arról van szó, hogy a cselekedeteink azok üdvözítenének minket, de a cselekedetek azok elengedhetetlenek a világosság gyermekeinél. A példabeszédekben olvasunk az alvásról. Bár itt a fizikai alvásról olvasunk, és nem a lelki alvásról, de sokszor hasonlítja össze a kettőt az ige. Meddig fekszel te rest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint úton álló, és a szűkölködés, mint fegyveres ember. Ezek kemény igék, és Nem baj, ha egy kicsit bennünk feszültséget okoznak. Nem baj, ha úgy menjünk el ma Isten tiszteletről, hogy kérdések vannak bennünk, nyugtalanság van bennünk. Ezekkel kapcsolatban kellemetlenül érinthet minket az, amikor Isten igéje megítél, kellemetlen annyira, mint amikor szól az ébresztő óra reggel. Én nagyon nem szeretem a hangját, de azért szól, hogy felébredjünk. Azért szól, hogy ne késünk el. Figyelmeztet, hogy térjünk meg a szeretetlenségből. Hogy térjünk meg a másiknak a kihasználásából. Hogy térjünk meg a tisztátalan dolgoktól. De legfőképpen térjünk el attól, hogy Istent a háttérbe szorítjuk az életünkbe. Szól az ébresztő, hogy ébredj fel, aki alszol. Hogy ébresztő, elaludtál. De ha föl akarsz kelni, akkor Isten tud neked adni segítséget. Hogyha szeretnél hozzá közeledni, akkor azt mondja, hogy ő közeledni fog hozzátok. Ébresztő. Kelj fel, aki alszol. Ébresztő, mert te a világosság gyermekei, vagy te a világosság gyermeke vagy, és hozzád nem illik a sötétség. Istennek ebben a világban nem olyan sofőrökre van szüksége, akik elalszanak útközben, hanem olyanokra, akik végig éberek maradnak, és célba jutnak, és másokat is célhoz tudnak segíteni. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, az Isten nélküli életből, és megláthatod a Krisztust. Imádkozzunk, és egy kicsit rendhagyó módon én szeretnék hagyni mindenkinek időt, hogy csendben, magában, ha van valami mondani valója az Istenhez, akkor azt tegye meg, hogyha van megvallani valónk, akkor azt nyugodtan tegyük meg, ne várjuk meg azt, míg hazamegyünk, hanem most is meg tudjuk ezt tenni, és körülbelül egy fél perc múlva majd befejezem én hangosan imádsággal. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked a te ígédet, és köszönjük azt, hogy te nem csak megváltottad a mi életünket, hanem azt szeretnéd, hogy mi itt a Földön tudjunk téged képviselni, és javítani szeretnél a mi életünkön. Kérünk azért, Urunk, hogy ne zárjuk be a szívünket azelőtt, amit hallunk tőled, amit megítélsz bennünk, hanem tudjunk úgy válaszolni rá, ahogyan te szeretnéd. Kérünk, Urunk, azért, hogy vizsgálj meg naponta minket, és ismerd meg a szívünket, és kérünk, Urunk, azért, hogy incsél minket, hogyha valamit valahol elaludtunk valamilyen területen, hiszen nem szeretnénk alva maradni, hanem szeretnénk fölkelni. Urunk, kérünk azért, hogy tudjunk veled élő kapcsolatot ápolni, tudjunk hozzád fordulni, és ebből a kapcsolatból, ebből növekedjen fel, növekedjen egy szent élet is. Így kérünk, Urunk, hogy legyél velünk, és őrizd meg minket, és kérünk, Urunk, azért, hogy vegyük komolyan a te igédet. Amen.